a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a tavaszias reggelen. Elnézést kérek előre a rekettes hangomért. 3 hete küzdök én is a vírussal. Énekeljük testvérek kezdőénekül a 166. éneket. A 166. ének így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, a 8. rész 31. versétől kezdődően. A rómaiakhoz írt levél 8. részéből a 31. verstől kezdve olvasom az igét. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakít el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te éretted, gyilkoltatunk minden napon. Olyannak tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. A kegyelem Istene tegy áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröd el bűneinket, növeld és okasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvérek Isten dicsőítésére a 400. ének B változatát, a 400-as ének B változatát énekeljük, annak az első három versét. A 400 B jelzés ének így kezdődik: légy csendes szívvel és békével életednek Istenében.
Thank you.
Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy az ének szava által már is ránk szóltál, hogy legyünk csendes szívvel és békével. Tudod, hogy miért van szükségünk az ilyen felülről jövő intésre. Mert látod, hogy nem mindig csendes a szívünk. Nincs mindig béke a lelkünkben. Tele van a mi szívünk sok-sok kérdéssel, fájdalommal, nem egyszer csalódással, akár irányodva is, és csalódással embertársaink felé is. Nem egyszer tele van a szívünk keserűséggel, az élet súlyos terhei alatt nyögve. Nem mindig értjük, hogy mi történik velünk, és még kevésbé értjük, hogy miért történik mindaz, ami velünk történik. Istenünk, te tudod azt, hogy tele van titokkal a mi életünk. Köszönjük, hogy mégis minden fájdalmunk, csalódásunk, vesztességünk és sok-sok megválaszolatlan kérdésünk ellenére is jöhetünk hozzád. Sőt, hozhatjuk eléd a mi kérdéseinket. Megfogalmazhatjuk akár a mi kételjeinket is. Nagyon őszintén elmondhatjuk neked fájdalmainkat is, akár csalódásainkat is. Akár azt is, hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemben. Ahogy mondta egykor a beteg gyermek apja a megváltó Jézusnak. Istenünk, így állunk mi is sokszor előtted. Sok zavaros érzéssel a szívünkben. De köszönjük, hogy neked van mondani valód mindig számunkra. Adj most is nekünk, Urunk, nyitott szívet. Adj nekünk rád hangolódó lelket. Ne engedd, hogy szívünk keménysége, makacsága távol tartson minket tőled. Adj, Uram, mennyei üzenetet, adj kijelentést, adj megnyugvó szívet, adj benned elcsendesedő lelket. Könyörülj, hogy közelebb kerüljünk életünk titkához, annak forrásához, hozzád, teremtő, és Jézusban minket szerető és megváltó Istenünkhöz. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 433. ének első két versét. 433. ének így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Hogy értsem és szeressem.
Drága testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét, mint az írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében, a 12. részben. Felolvasom Isten igéjét Pál apostolnak a korintus beliekhez írt második leveléből, a 12. rész 7. versétől kezdődően, egészen a 9. verse bezárólag. Hallgassuk Isten igéjét figyelmes és csendes lélekkel. Hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nekem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem, és ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én benne. Eddig tart az alapig. Drága testvérek, egy neves angol költő, William Blake, így fogalmazott az ő élete titka kapcsán. Anyám vajudott, apám sírt, én pedig beleugrottam egy veszélyes világba. Azt hiszem, hogy sokunk érzésének a kifejezése ez. Belepottyantam egy veszélyes világba. Vagy ahogy Pascal, a 17. századi neves matematikus, filozófus és mélyhitű keresztény teológus fogalmaz, nem tudom, ki küldött a világra, azt se tudom, hogy mi a világ. Még kevésbé tudom azt, hogy ki vagyok én. Amit biztosan tudok, az, hogy nem sokára meghalok. Amit biztosan tudok, az, hogy nem sokára meghalok. De amit a legkevésbé ismerek, éppen az a halál, amitől nem szabadulhatok. Testvérek, azt hiszem, hogy amikor Istennek egyik legismerősebb igéje hangzik el, a 2 Korintus 12.9-ből, elég neked az én kegyelmem, akkor van okunk a nagyon komoly töprengésre és elgondolkozásra. Mégpedig annak kapcsán, hogy mire mondjuk mi azt, hogy elég, és mire azt, hogy nem elég. Van-e közülünk valaki, aki a jóra, az egészségre, a pénzre, az áldásra, a szeretetre, a megértésre azt mondaná, hogy elég? Ne adj, Uram, többet ezekből. Ezzel szemben azt hiszem, hogy senki sincs közülünk, aki egy kétségbe esett helyzetében, egy nagy veszteségében, egy sorozatos próbájában nekiáltotta volna már az égre azt, amit Illés próféta is annak idején, mikor halálra kereste őt Jézabel, a pogány királyné. Elég, Uram, vedd el az én életemet. Bizony, elég a fájdalomból, elég a próbából, elég a szenvedésből, mondjuk, nem egyszer. Megelégelhetné már Isten is mindazt, ami sújt engem, vagy ami sújtja hozzám közel állókat. És kérdezi nagyon sok ember, Istent vádló módon, hogy egyáltalán hol van Isten olyankor, amikor ez a világ már nem a vidám, színjáték helyszíne, hanem sorozatos drámák és tragédiák színpada. Voltaire, a híres és hírhet francia filozófus, aki nagyon sokat küzdött Isten ellen, egyház ellen, hit ellen, így fogalmaz, ha ez a lehető legjobb világ az összes lehetséges közül, akkor milyenek a többiek? Nyilván érezzük ennek a filozófusnak a kérdéséből azt a szarkazmust, azt a gúnyt, amit rejtetten becsempész ebbe a mondatába. Azaz, ez a világ nem a lehető legjobb világ, mondja ki, bizony sok-sok ember gondolatát és érzését. És mégis nagyon döbbenetes az, ahogyan fogalmaz ezzel szemben egy másik író, a neves angol keresztény író Chesterton, amikor Isten megteremtette a világot, szabadságot adott neki. Isten egy színdarabot alkotott, egy tökéleteset. És a színészeknek és a rendezőknek teljes szabadságot adott arra, hogy színpadra állítsák ezt az Istentől megírt színdarabot, ők pedig elrontották az egész darabot. És akkor visszaérkezünk önmagunkhoz. Ki a hibás mindazért, amire azt mondanánk mi már rég, hogy elég. Elég a szenvedésből, elég a fájdalomból, elég az éhezésből, elég a terrorizmusból, elég a vérontásból, a háborúból. Vajon végül is ki az oka mindannak, hogy ennyi vér folyik a földön, hogy ennyi szenvedés van az ember életében? Vajon Isten az oka a világban levő szenvedéseknek? Kérdezi a neves amerikai keresztényíró Philip Yancey. Vajon Isten az oka a világban levő szenvedéseknek? És így válaszol, indirekt módon igen. De, folytatja ez az író, megajándékozni egy kisgyermeket egy pár korcsolyával, abban a tudatban, hogy megvan az esélye a leesésének, nagyban különbözik attól, hogy szándékosan lelökjük a jéget. Nos hát Isten így ajándékozta meg az embert. Ezzel a törékeny élettel, és ha leesik a jégen, és súlyosan megüti magát, és elkezd neki fájni nagyon az élet, azért ne okoljuk Istent, mert nem ő lökött le minket a jégen. És bizony, jó lenne nekünk Pál apostolhoz csatlakozni ebben a vívódásunkban, aki nagyon őszintén megvallja itt a korintusiakhoz, itt második levélben, a 12. részben, a felolvasott versekben, hogy tövis adatott a testébe. Nem nevezi meg ezt a tövist. Vannak biblia magyarázók, akik egyenesen azt mondják, hogy itt nem betegségről van szó, mert itt a sátán angyalát nevezi meg, aki gyötörte őt. Lehet, hogy üldözésre gondolt Pál, amit a hitéért szenvedett el, le is írja másút, hogy többször megkorbácsolták, bebörtönözték, sokszor éhezett, sokszor szomjazott, sokszor fázott, rideg, nyírkos börtönök mélyén. Ő valószínű, hogy ezekre utal, erre a sok-sok próbára, és bizonyára, hogy ez egyben a hitének a próbája is volt. És háromszor könyörgött Istenhez, hogy vegye el tőle ezt az úgynevezett tövist. Lehet itt betegségre is gondolni, de lehet egyéb próbára is gondolni. Amit tövisnek érzel a testedben, az életedben. Amit tövisnek érzel a házasságodban. az emberi kapcsolataidban, amit tövisnek érzel a szíved mélyén, bármire gondolhatsz. És jogod van kérni Istentől, hogy vegye el ezt a tövist. És nézzük meg, hogy mit válaszol Isten Pál apostolnak. Azt mondja, elég neked az én kegyelmem. Van tehát olyan dolog, ami elég. Ha elvette volna Isten ezt a bizonyos tövist Pál apostol életéből, az nem lett volna elég. Ha nem kapott volna kegyelmet. Ha elvesz Isten a betegségedet, az még nem elég az üdvösséghez. Ha ad neked egy kiegyensúlyozott, anyagilag biztonságos életet, próbáktól mentes, csalódásoktól mentes életet, akár 80 esztendeig, és egy hirtelen, fájdalommentes eltávozást ebből a világból, az még mindig nem lenne elég, ha nem ismernéd meg közben a kegyelmet. Isten erre mondja azt, hogy elég. Elég neked az én kegyelmem. Figyeljük meg ezt a személyességet, ami feszül ebben a tőmondatban. Elég neked az én kegyelmem. Neked. Ezzel szemben ott van a szívünk zakatoló hangja, hogy ez sem elég, az sem elég, ebből is, abból is, amabból is több kellene. Ismerős a kis meséből az, ami van, az nem elég, mondja ugye a halász ember az aranyhalacskának a tópartján. Ami van, az nem elég, mást akar a feleség. Persze nem csak a feleségek akarnak mást, mert férfiak, mi sem vagyunk különbek. Mindnyájan mást akarunk, mert ami van, az nem elég. Most ez okozza a mi szívünk nyomorúságát, ez okozza azt a sok csalódást, ez okozza azt a sok fájdalmat, amit sokszor mi szerzünk saját magunknak azzal, hogy nem ismerjük fel, hogy mi az elég, és hogy mi az, ami nem elég, amire sürgősen szükségünk lenne. És ez nem nagyobb fizetés, nem nagyobb nyugdíj, nem jobb egészség, persze ezek is mind jól fognak, de nem ez a mi életünk gyökerező és végső megoldása. Mert amikor kórházi ágyon szenvedsz, hiába vigasztalnak azzal, hogy több millió dollár van a bankszámládon, és amikor gyászba borul az életed, hiába vigasztalnak azzal, hogy milyen luxus autóval furikázhatsz jövő héten szabadságra, mert akkor az nem elég. Akkor valami más kell. És mi az a más? És erről így beszél alapigényben nagyon egyszerűen Isten Pál apostollal és a mi szívünkkel, hogy ez a kegyelem, ez az én kegyelme. És ezen is hangsúly van, hogy ez az Isten kegyelme. Ez nem emberi kegyelem. Mert a mi emberi kegyelmünk az olyan rövid távú, az olyan sokszor érdekkel kevert kegyelem. Olyan, amit adunk néha nagy lelkűen, és másnap visszaveszünk. Egyszer megbocsátok, és holnap már fölemlegetem, hogy tegnap is megbocsátottam ugyanezt a bűnödet vagy hibádat. És ma már nem bocsátom meg többször. Ó, ha csak az emberi kegyre lennénk szorulva, jaj lenne nekünk. Mert mi nem tudunk igazán kegyelmezni egymásnak. Sokkal inkább kegyetlenkedni tudunk egymással szemben. És Isten ezért tanítgat minket, hogy álljunk be mi is Pál apostol mellé, és hallgassuk újra ezt, hogy elég neked az én kegyelmem. Egyszer a neves német teológus Helmut Tillike amerikai körúton volt, És ott egyszer megkérdezték tőle, hogy mit gondol, mi a legnagyobb hiányossága az amerikai kereszténységnek. Mi a legnagyobb hiányossága az amerikai keresztényeknek? Nagyon érdekes választ adott ez a neves német teológus. Az amerikai keresztényeknek helytelen felfogásuk van a szenvedésről. Azt hiszem, ez általános érvényű kijelentés lehet. Helytelen felfogásunk van nekünk is. Arról a bizonyos tövisről, ami adatik sokszor a testünkben. Amit lehet betegségnek nevezni, lehet anyagi krízisnek nevezni, lehet gyásznak nevezni, lehet csalódásnak nevezni, lehet emberi kapcsolatok töredezésének nevezni, és még lehet sok mindenképpen megnevezni ezt a bizonyos tövist. Hadd kérdezzem, drága testvérek, miért van az, hogy mi olyan természetesnek tartjuk például azt, a sok-sok élvezetet, amivel Isten megajándékoz minket. Olyan természetes tavasszal a rózsa illata, olyan természetes a nap ragyogása, olyan természetes a teremtett mindenség színe és pompája, olyan természetes, ha egészséges vagy, ha fiatal vagy, ha erős vagy, ha munkaképes vagy, ha anyagi biztonságban élsz, olyan természetes, hogy van hova lehajtsd a fejedet, olyan természetes, hogy nem éhezel, és hányszor adunk mi hálát mindezekért? Miközben ezeket mind-mind olyan természetesnek tartjuk, sokszor olyan hevesen reagálunk a fájdalom ellen, a próba ellen, a tövis ellen. C.S. Lewis neves keresztény angol író írt egy szenzációs könyvet a 20. században a fájdalomról. Mégpedig saját nagy próbája gyöngyözte ki ezt a szenzációs könyvet, amit a fájdalomról írt. Tudni kell róla, hogy 50-valahány évesen nősült, aglegény barátai nagy megdöbbenésére, nagy meglepődéssel fogadták, hogy megnősült. És nem sokkal nősülése után kiderült, hogy a feleségnek csontrákja van. És végig kellett néznie, nagyon rövid házasságuk idején ezt a szenvedés sorozatot. Majd felesége halál. És ebből gyöngyözött ki ez a gyönyörű írás, amit a fájdalomról megoszt velünk is. Azt mondja ez a C.S. Lewis, hogy nem tudod, mennyire hiszel igazán, amíg a hit hitelessége vagy hamissága nem lesz élet vagy halál kérdése. Azaz egyszerűbb nyelvezetre lefordítva. Ott derül ki, hogy mennyire igazi a hitünk, amikor az már élet és halál kérdésévé válik. Amikor a próba mélységében is töretlen marad az Istenbe vetett bizalmad, mert hogy a hit ez, Istenbe vetett bizalom. Nos, amikor a próba mélységében is töretlen marad az Istenbe vetett bizalmad, és azt mondod, Isten sohasem téved, nos, ekkor igazolódik, hogy hiteles a hit. Az 1970-es években egy férfi egy nagy érdekes közvéleménykutatást végzett 1000 holokauszt túlélő között. A vallásos hitüket vizsgálta. Mennyiben érintette a holokauszt, borzalma, az Istenről való meggyőződésüket. Nagyon érdekes eredményre jutott. A megkérdezett 1000 holokauszt túlélő felénél, az 50%-nál semmit sem változtatott az Istenbe vetett bizalmon, hiten a holokauszt borzalma. 11%-a viszont lemondott az Istenbe vetett hitéről, teljesen megrendült az Istenbe vetett bizalma a szenvedések miatt. Viszont a megkérdezett 1000 ember 5%-a ateistából Isten hívővé lett éppen a holokauszt borzalma közepette. Így indokolták hitrejutásukat a koncentrációs táborban, hogy ott döbbentünk rá igazán, hogy nincs más menedékünk, csak Isten. Most nagyon érdekes, testvérek, hogy kinek az életében mit vált ki a próba, a szenvedés, és hogyan reagál el. Egy neves angol orvos, aki évtizedekig Indiában missziós szolgálatban dolgozott a leprások között, dr. Paul Brand írt egy szenzációs könyvet, és ennek a könyvnek az a címe, hogy a fájdalom ajándéka. Emlegettem én ezt már valamikor, leírja, hogy hálát adok Istennek, hogy kitalálta a fájdalmat. Nem hiszem, hogy ennél jobb dolgot teremthetett volna. Miért mondja ezt ez az orvos? Azért, mert leírja ott részletesen, hogy a leprásoknál a legnagyobb kárt nem maga a lepra betegség jelenti, hanem az a probléma, hogy a lepra lebénítja a fájdalom érző ideget, és a leprásoknak ez a legnagyobb bajuk, hogy nem érzik a fájdalmat, és ezáltal sokkal súlyosabban megsérülnek, mint amelyen sérülést okoz nekik maga a lepra. Nem érzik a fájdalmat, belelépnek egy szegbe, egy rozsdás szegbe, akár belelépnek egy parázsba, megég a talpuk, nem éreznek semmit. Elvéreznek, megfertőződnek, és sokkal több kárt okoz ez a nyomorúság, hogy nem érzik a fájdalmat. Testvérek, különös dolog az, amikor a keresztény ember eljuthat akár oda, hogy hálát tud adni Istennek akár még a fájdalomért is. No de mikor jut el oda az ember? Akkor, amikor megtanulja azt, amit Pál szívébe írt Isten, háromszori könyörgésére válaszképpen, elég neked az én kegyelme. Neked. Neked, aki ott állsz Isten szín előtt, talán berlekedve, talán égre szórva vádló kérdéseidet, vagy talán magad baroskadva némán, rezignáltan, csalódottan, és nem látsz kiutat ebből a lelki állapotodból. És nem veszed észre, hogy életednek ezentúl is lehet még célja is értelme. Hadd zárjam, egy 17. századi angol keresztény költő élettörténetének egy részletével. Mert hogy ez a John Donne nevű költő különös fájdalom sorozatot és próbákat élt meg egymás után. Először is az apósa menesztette az állásából, és így akadályozta meg, hogy ügyvéd legyen, mert hogy ezt a pályát szerette volna követni. Kétségbe esésében az egyházhoz fordult, és később lelkész lett. És amikor elfoglalta az első parókiáját, rövid időn belül meghalt a felesége, otthagyva 7 apró gyermeket. Néhány évre rá maga ez a költő pap súlyos beteg lett, tifuszos. Tudjuk, hogy ez milyen veszélyes betegség. Hosszas betegségben szenvedett, és betegsége idején elmélkedéseket írt a szenvedésről. A szenvedés irodalomnak a gyöngyszemei ezek az írások. Ezen a kérdésen töprengett, hogy egyáltalán Mi a tövis értelme? Mi a szenvedés értelme? Mi a betegség értelme? Mi a próba sorozatnak az értelme? Beteg szobájában egyszer meghallotta odakintről a harangok hangját, és a harangozás módjáról tudta, hogy ez most halott. Halottért szól ez a harang. Először azt sohant át az agyán, hogy bizonyára a barátai már is húzatják érette a harangokat, tudván, hogy ő halálos beteg. Aztán megtudta, hogy egy szomszéd halt meg. És később így fogalmazott. Sose kérdezt, hogy kiért szólnak a harangok. Azok ugyanis érted szólnak. Azok ugyanis mindig érted szólnak. Akkor is, ha nem te haltál még meg. De emlékeztetnek téged is, életed törékenységére és elmúlására. Éppen ezért, mondja tovább John Donne, ez a neves költő, amikor meghal egy ember, a fejezetet nem tépik ki a könyvből, csak egy jobb nyelvezetre fordítják. Minden fejezetet le kell fordítani. Istennek sokféle fordítója van. Egyes részek fordítója a kór, másoké a betegség, a háború, a börtön. De Isten keze jelen van mindenik fordításban, és ugyancsak az ő kezei fogják összegyűjteni a szétszórt lapokat, hogy egy mennyei könyvtárrá álljanak össze. Testvérek, azt hiszem, hogy kezdünk közel kerülni ennek a különös fajta elégnek a titkához. Mi az, ami elég? Azt mondja Pálnak, Isten, elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtlenséged által, a te erőtlenséged közepette jut célba. A te erőtlenségedben fog megmutatkozni az Isten ereje. És akkor fogsz nagyon hálás lenni Istennek, hogy megengedte akár a próbát is az életedben. Hogy felismerd az isteni kegyelemnek ezt a megtartó hatalmát. Hogy amikor süllyedtél, csúsztál lefelé, kétségbeesésedben, bánatodban, fájdalmadban, vesztességedben vagy csalódásodban, és amikor keservesen számlálgattad lepergő homok szemeit a te homokórádnak, az életed homokórájának, akkor egyszer csak átéld ezt a csodát, hogy semmi sem elég, amit én kuporgattam, gyűjtöttem egy életen át, de igenis akkor, amikor a legnagyobb szükségem volt egy mennyei megtartó kézre, akkor bebizonyította Isten nekem, hogy elég a kegyelem. Hadd zárjam egy személyes élménnyel, sokan tudtok róla. Van, aki nem hallotta még. Édesanyám 5 évig volt rákbeteg, 51 évesen hunyt el. Mindvégig 5 éves betegsége idején gyakran látogattam a kórházban, itt az onkológián, akkor voltam itt az egyetemen, a teológián. És mindig megerősödött hittel, és új reménységgel jöttem el a beteg ágyától. Mert soha nem panaszkodott, soha nem kesergett, soha nem lázadott Isten ellen, hanem mindig elővette a Bibliát a párnája alól. Elmondta, hogy mi volt a mai isteni üzenet, amivel ő a szobatársait bátorította és erősítette naponta. Amikor a temetésére került sor, Isten kegyelme, és most már fogjuk még jobban érteni, hogy mit jelent ez, milyen hatalmas erőforrás jelent ez. Isten kegyelme úgy megerősített engem, az utolsó éves teológus, az édesanyám 5 gyerekének első szülöttjét, hogy a viraszton a koporsója mellett igét hirdettem. És ott elmondtam, hogy nincs a szívünkben semmi zugolódás, panasz, és semmi lázadás Isten döntése ellen, mert tudjuk, hogy itt nem egyéb történt, mint hogy a mennyei vőlegény Jézus Krisztus a keblére ölelte az ő földi mennyasszonyát, az édesanyánkat. És mi most, bármilyen furcsán is hangzik, egy különös mennyei násznak a részesei vagyunk. Ez a kegyelem ereje. Én kívánom, hogy a kegyelemnek az erejét valami hasonló módon élje meg mindenki. Aki talán illéshez hasonlóan fölkiáltana, elég Uram, vedd el az életemet, mert Illésnek sem vett el az életét, hanem adott neki kenyeret, vizet, ismétlődő módon megetette és megitatta, és azt mondta, hogy ennek az ételnek erejével mész 40 nap és 40 éjjel, mert még új feladatok várnak reját. És hidd el, hogy Isten úgysem fogja kimondani azt az életed időtartamára, hogy elég mindaddig, ameddig meg nem ismered a kegyelem teljességének a csodáját. Amen. Válaszoljunk rá a testvérek Isten igének a hallgatására, az ének szavaival. Énekeljük el a 415-ös ének első két versét. 415-ös ének első két versét énekeljük, az első így kezdődik. Hadd menjek, Istenem, mindig felé. Imádkozzunk. Istenünk, édesatyán, köszönjük a te üzenetedet. Köszönjük, hogy szóba állsz velünk. És köszönjük, hogy megmondod nekünk, mi az, ami elég nekünk. Mi az, ami teljessé tudja tenni, ami sokszor szükölködő és üresnek érzett életünket. Te látod, Istenünk, mennyi mindent akarunk mi összegyűjtögetni egy élet során magunknak. Mennyi mindenből akarunk egy biztonságos várat építeni törékeny és mulandó életünk köré. És milyen hamar összeomlik ez a vár. És milyen hiába való minden emberi erőlködés, ha nem jön a te kegyelmed. Ha nem érinti meg lankadozó lelkünket, reménytelenségbe süppet szívünket, a te fölemelő szereteted. Ha nem érkezik meg idejében a te mentő öved, az a mennyei eredetű, amiben bele tudjunk kapaszkodni akkor, amikor a bűn hullámai folytogatnak, amikor a kétségbe esés mélységéből nem látjuk a kiutat. Ó, köszönjük neked, hogy van ilyen mentő öv. És ezt beledobtad a világ hullámzó tengerébe. És ez nem más, mint az élő Jézus Krisztus, akibe belekapaszkodhat ma is mindenki. Köszönjük, hogy adtad őt nekünk. És azt is köszönjük, Istenünk, hogy vele együtt mindent nekünk adsz, de csak is azt, amire szükségünk van. Bocsásd meg, hogy annyi felesleges kacatot gyűjtünk össze egy életen át, amire végül is semmi szükségünk nincs. Mert ha leellenőrizzük, padlástól pincéig az életterünket kiderül, annyi minden feleslegesen halmozódik ott, amit soha nem használunk. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy lelki javak gyűjtésébe kezdjünk végre. Örökké való javakhoz ragaszkodjunk, amiket nem vesz el tőlünk sem a próba, sem a szenvedés, sem a halál. Köszönjük, hogy az örök élet drága ajándékát, a feltámadás reménységet ajándékozod mindazoknak, akik erre nagyon rászorulnak. Istenünk, imádkozunk próba alatt levő testvéreinkért, betegekért, szenvedőkért, gyászoló testvéreinkért, közelebbről azért a két családért, ahol az elmúlt héten temetés volt. Te légy vigasztalójuk a gyászoló testvéreknek. Te emeld fel az ő szívüket, fordítsd a menny felé. Nyisd meg lelkilátásukat, hadd vegyék észre, hogy van egy győztes Krisztus, aki a halált is legyőzte, és aki föléje tud emelni minden emberi veszteségnek. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk gyermekeinket, utánunk jövő nemzedék tagjait, vigyázz rájuk, hordozd őket. Nagyon veszélyes világba pottyantak ki ők is, Urunk, könyörülj, és őrizd törékeny életüket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk hétköznapjainkat. Hisszük, hogy te elég maradsz nekünk mindenkor. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Mondja el, kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, drága testvéreim, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati adakozás kapcsán örömmel hirdetem, hogy közel 2000 lej gyűlt össze az elmúlt hónap folyamán a Magyar Kéci parókia felújítására. Át is utaltuk ezt a pénzt már nekik, és azt is örömmel tudom közölni, hogy sok más gyülekezet rögtön ugrott, összefogott, és támogatta ezt a lélekszámban nagyon kicsin gyülekezetet, és már be is van fedve, új fedél van a leégett parókián, és nagyon hálás köszönettel vannak irántunk is, hogy mi is segítettünk nekik. Ebben a hónapban visszatérünk a február elején elkezdett gyűjtésre, ami a Lidia gyerekotthonnak szól. Marosvásárhelyen egy keresztény gyerekotthon van, árvaház, és ennek a vezetője Szabó Lidia, akit sokan ismernek gyülekezetünkből. Szeretnénk ebben a hónapban a mi külön adományunkkal támogatást nyújtani a mindig anyagi gondokkal küszködő árvaháznak. Testvérek, új könyvek jelentek meg, hát az asztalnál szét lehet nézni, lehet vásárolni. Megjött a Family című folyóirat idei első száma, az éjféli kiáltás is, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Testvérek, az elmúlt hét folyamán kétszer is ravatal mellé állni kényszerültünk, gyülekezetünk közösségéből utolsó útjára kísértük csütörtökön Fekete Jenő testvérünket, aki a Gyár utca 54 szám alatt lakott, életének 70. évében távozott el, gyászra jött felesége, lánya, fia, két unokája, testvére és további hozzátartozói. Tegnap kísértük utolsó útjára, szintén gyülekezetünkből Bandi kis Anna asszony testvérünket, aki 55 évesen hirtelen távozott közülünk, az Inulói utca 8 szám alatt lakott. Gyászra jött lánya, vője, édesanyja, testvére, további hozzátartozói. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását minden gyászoló testvérünknek. Várjuk szeretettel máskor is az Istennel való közösségbe, hogy lélekben és hitben erősödjünk. Van még egy hirdetés. Március 6-ig, tehát e hét végéig a szülők, akiknek iskolás gyerekeik vannak, be kell nyújtsanak az illető iskolába, ahol a gyerekeik tanulnak, egy írásos kérést arra vonatkozóan, hogy a gyerekeik az iskolában vallásoktatásban részesüljenek. Újabb törvény szerint ugyanis csak azoknak a gyerekeknek tartanak vallásórát az iskolában, akiknek a szülei ezt írásban kérik, benyújtják, és ezért már is ezen a héten ezt sürgős lenne megtenni. Most pedig örömmel közlöm, hogy keresztelésre kerül a sor, amikor Kiorián Teodórát fogjuk keresztségben részesíteni, Kiorián Tudor Ciprián és Kozma Irén Judit testvéreinknek a gyermekét, akik százfenesen laknak, de gyülekezetünk közösségébe tartozik a református édesanya. Most kereszteléshez készülve énekeljük tehát a 255-ös ének első két versét. 255-ös ének így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Thank you. Isten hozta kedves szülőket, keresztszülőket. Hallgassuk meg testvéreim, hogy miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amit ez írva található a Máté evangéliumában, a 28. részben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus, szólanékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És imé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetés, ige. Kedves testvéreim! Ebben a családban Isten egy második gyermeket ajándékozott, és ez az aranyos kicsi leány, aki nagyon komolyan nézi, hogy mi történik most itt, egy különös nevet kapott ajándékul, gondolom tudatos döntés alapján a szülők részéről, Teodóra, ez egy görög eredetű név, és ennek nagyon szép és nagyon gazdag jelentése van, mert hogy azt jelenti, hogy Isten ajándéka. Ezzel is bizonyára, mint egy ki akarták fejezni, kedves szülők, azt, amit már Isten évezredek ezelőtt kimondott, megfogalmazott, a 127. Zsoltárban, ahol azt olvassuk, hogy ímé az Úrnak öröksége a fiak, az anyami gyümölcse pedig jutalom. Nyilván ez a lányokra is érvényes, ugye, hogy az Úrnak örökségei ők, nem csak a fiak, hanem a lányok is, mert hogy Isten, amikor a fiakról beszél az Ószövetségben, akkor mindig a jövendő generációra gondol, amiben nyilván, hogy nem csak fiúk vannak, hanem lányok is. És hogy az anyami gyümölcse jutalom. Van-e ennél szebb megnevezés egy új életre vonatkozóan? Hogy a gyermek Isten öröksége és jutalom, ráadásul az anyami gyümölcseként jutalom. Jutalom arra nézve, hogy fölvállalja egy házaspár, és különösen ugye az anyuka, az édes teher hordozását, annak minden velejáróját, hátrányát is. Fölvállalja Isten különös rendeléseképpen a szülés fájdalmát és rizikóját is. Miért hangsúlyozom ezt? Azért, mert manapság már kezd egyre inkább nem természetesnek lenni azt, hogy fölvállalja egy-egy fiatal pár ezt a rizikót, ami egy gyermek érkezésével jár. Nyilván sokkal kényelmesebbnek tűnik a gyermektelenség, talán akkor több pénz jut a saját kényelmünkre, saját szórakozásunkra. Akkor nem sír fel éjszaka, és nem kell akkor bajlódni ilyen gondokkal, és sajnos egyre inkább elterjed ez a gondolkozásmód, hogy a gyermek nem Isten ajándéka, az nem jutalom, hanem teher, és nem egyszer. Sajnos van, aki még ennél keményebben is fogalmaz. Hadd ne menjünk ezekbe a részletekbe. Mi azt kívánjuk gyülekezet közösségében, nektek kedves szülők, és keresztszülők, és gondolom a nagyszülőket is megszólíthatjuk itt, hogy ez a kisgyermek, Teodóra valóban nem csak a nevében, hanem az egész életében bizonyuljon Isten ajándékának. Hogy felnövekvő életével ő maga átélje azt a csodát, hogy Jézus hozzá is megérkezik. Úgy, ahogy olvastuk itt a keresztség igéjében, hogy Jézus odament a tanítványokhoz, és megszólította őket. Mert hogy Jézus minden mai tanítványához is oda akar menni. És általatok, szülők, keresztszülők akar, által akar megérkezni ehhez a kislányhoz is. Hogy az ő evangéliuma, az isteni örömhír, ami minden helyzetben elég, ez célba érjen a kislány életében is. Mi ezt kívánjuk nektek, hogy ilyen értelemben legyetek ti magatok, felelősek szülők és keresztszülők. A gyermek nem csak testi növekedéséért, épségéért, hanem lelki növekedéséért és lelki épségéért is, hogy legyen ő majd felnövekvő életében egy hiteles tanúja Isten testélet szeretetének, Jézus Krisztusnak. Amen. Most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést intézek előtökbe, melyekre feleljetek meg hallható szóval fennállva hallgatok. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, vagy ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e ezt?
Igen.
Gyertek, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadásra ezt az új életet. Köszönjük, hogy te jutalomként adod a gyermeket. Könyörű, hogy erre az isteni ajándékra tudjunk nagyon vigyázni. Adj igazi szeretetet, türelmet, felelősség, tudatot szülőknek, keresztszülőknek, mindazoknak, akikre rábíztad ezt a kis Teodórát, hogy legyen ő Isten ajándéka közöttünk, és legyen felnövekvő élete egy bizonyíték arra nézve, hogy te vagy az élet forrása, és ő élő tanúja lehet a megváltó Krisztusnak ebben a világban. Őrizd meg őt, Istenünk, az árvaság fájdalmától és nyomorúságától. Hadd tudjon kibontakozó élete, öröm, forrás lenni szülőknek, keresztülőknek, mindazoknak, akiknek ajándékoztak. Köszönjük, hogy általa a te földi anyaszent egyházadat is gyarapítod és erősíteni kívánod. Amen. Teodóra, keresztelnek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten őrző hatalma maradjon egy kisgyermekkel és mindnyájunkkal az idők végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! És kimenetel előtt záró énekül énekeljük a megkezdett 255-ös éneknek a harmadik és negyedik versét. 255-ös ének harmadik verse így kezdődik: Isteni lélek, te örök fényesség!